Konvergencia program. Ez volt a téma az MSZP frakcióülésen és az Országos Érdekegyeztető Tanács ülésén is. Szlovák közlemény. A diplomácia szerint a magyar fél nem méltányolja a szlovák kormány erőfeszítéseit. Nincs magyar áldozata a törökországi robbantásoknak, közben ma délután újabb detonáció történt.
A hírstúdióban Szöllősi Györgyi várja önöket.
A híradót látják, jó estét kívánok! A miniszterelnök szerint a konvergencia programban szereplő egyensúlyteremtő lépéseket lehetett volna halogatni, de hosszú távon Magyarország nem tudta volna elkerülni a kiigazítást. A konvergencia program volt a témája az MSZP frakcióülésének és az Országos Érdekegyeztető Tanácsülésének is.
A konvergencia program meghatározza a következő évtizedek Magyarországát, mondta a miniszterelnök az MSZP frakcióülésén. El fog dőlni, tette hozzá, hogy Magyarországon képesek vagyunk-e tartós társadalmi többséget szerezni egy igazi felelős polgári mentalitásnak.
Csak az támogassa, aki ebből a programból kiolvassa, hogy ezzel évekre vagy évtizedekre Magyarország ráállt egy olyan útra, amely szembenézés a szabadság és felelősség követelményével.
Ez már itt az Országos Érdekegyeztető Tanács ülése. A miniszterelnök itt is a kiigazítás elkerülhetetlenségéről beszélt. Mint mondta, jó volt, ami az elmúlt években történt, hiszen sokakon segített. Ettől függetlenül véget kell vetni a költekezésnek. Emlékeztetett, miközben 2000 és 2006 között 50%-kal nőttek a reáljövedelmek, az állam egyre erőtlenebbé vált.
És nem egyszerűen az állam keveredett adósságba, hanem a három nagy társadalmi szereplő, e tekintetben vett, vagy gazdaságpolitikai szereplő, az állam, a vállalatok és a lakosság együttesen 7-8 forinttal többet költött el minden 100 forintból, ami nekik hármójuknak együtt volt.
Demján Sándor szerint, ha a kormány a választások után nem változtat költségvetési politikáján, már csődbe ment volna az ország.
A politika, mi állam férfi, és a nagyszerűség az ott kezdődne. Ha ön, mint miniszterelnök, vagy a szocialista párt kezdeményezne egy olyan törvényt, ami büntetőjogilag felelőssé tenné a jövőbe a miniszterelnököt, azt a parlamenti képviselőt, és bárkit, aki megszavazza, hogy egy választási évében 8% fölött legyen a költségvetési hiány.
A munkavállalók elsősorban a reálbérek csökkenését és az öngondoskodás felé hajló politikát nem tudják elfogadni a konvergencia program tervezetéből.
Hol lesz a vége például az inflációs hatásoknak, hol lesz a vége a keresetek értékvesztésének, és erre sem előzetes, sem közbenső, sem utólagos hatástanulmány ugye nem nagyon van, vagy számítás. Az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége úgy foglalt állást, hogy túlzó a munkavállalói tehernövekedés. A túlzóban benne van az, hogy aránytalannak is tartjuk.
A Fidesz-es Szijjártó Péter szerint teljesen semmit mondó volt, amit a miniszterelnök a konvergencia programról mondott.
Ennek fényében persze értjük, hogy Gyurcsány Ferenc miért nem jött el a Költségvetési Bizottság ülésére. Valószínűleg nem tudott volna választ adni azokra a kérdésekre, amelyek ott felmerülnek.
Szijjártó Péter hozzátette, Gyurcsány Ferenc hozzászólása alása a kormány szakavatottságát és hozzáértését is.
Elmaradt az Országgyűlés Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának mai ülése, amelyen a miniszterelnök és a pénzügyminiszter tartott volna előadást a konvergencia programról, ám sem ők, sem a kormánypárti képviselők nem mentek el, a frakcióülés miatt maradtak távol. Nevükben Szabó Lajos bizottsági alelnök írásban azt kérte, hogy a bizottság holnap hallgassa meg Veres János pénzügyminisztert, ezért Varga Mihály, a testület fideszes elnöke holnap 13 órára újra összehívta a bizottság ülését. Az MDF nyomatékosan kéri a kormányfőt, a pénzügyminisztert és a kormánypárti képviselőket, hogy vegyenek részt a holnapi ülésen.
A konvergencia program elfogadtatása tulajdonképpen nemzeti érdekérvényesítés, ennek alapja pedig a hazai politikai konszenzus. Mindez megteremthető lett volna azzal, ha a vitát az országgyűlés plenáris ülésén zárják le, ám a kormányfő az utolsó pillanatra hagyta az egyeztetést a parlamenti pártokkal, szögezte le Herényi Károly. A frakcióvezető kijelentette, reményeik szerint az Európai Unió elfogadja majd a konvergencia programot, ám az, mint mondta, nem fogja helyreállítani a gazdaság állapotát.
A program elfogadása után el kell kezdeni végre azt a politikai egyeztető tevékenységet, amellyel idáig a kormány adós, és valóban meg kell teremteni annak a feltételeit, hogy a magyar gazdaság versenyhelyzete javuljon.
Erősödött a forint a bankközi devizapiacon a monetáris tanács 50 bázispontos kamatemelésének bejelentése után.
50 bázisponttal 7,25%-ra emelte a jegybank az alapkamatot. Járai Zsigmond hangsúlyozta, a monetáris tanács egyhangú döntést hozott. A jegybank elnöke kérdésre válaszolva aláhúzta, a kormány konvergencia programja az eddig ismerté vált adatok szerint ugyan nem jó, de talán először tesz eleget annak, hogy igaz számok vannak benne. Hozzátette, a jelenlegi feltételek az elhatározott kormányintézkedések mellett a konvergencia program konzervatív előrejelzésén alapul, de a kormány és az MNB monetáris tanácsának véleménye az infláció alakulásáról a következő évekre vonatkozóan eltér.
A 2006 második felében már elkezdenek emelkedni az árak, az év végére fölmehet 6% közelébe. Jövő év első fél évében várjuk valamikor az áremelkedés tetőzését, amikor éves szinten 8% körüli infláció is kialakulhat.
A kormány ennél kisebb inflációt vár a konvergencia program alapján.
A foglalkoztatás és a növekedés programja az új Magyarország fejlesztési terv, mondta Bajnai Gordon Szombathelyen. A fejlesztés politikáért felelős kormánybiztos a Nyugat-Dunántúli regionális fejlesztési tanács ülésén vett részt a következő uniós költségvetési időszakra szóló koncepció társadalmi vitájának keretében.
A tavalyi sikeres brüsszeli alkó után Magyarország az egyik főnyertese az uniós támogatási programnak, hiszen a következő 7 évben összesen 8000 milliárd forintnyi fejlesztés valósulhat meg hazánkban, mondta a Bajnai Gordon Szombathelyen.
Ez ötször annyi körülbelül évente, mint amit az elmúlt 3 évben ilyen célokra fordíthattunk, tehát egy óriási feladat az országnak, hogy ezt a pénzt jól tudja lehívni.
A kormánybiztos szerint a 7 évre szóló új Magyarország fejlesztési terv kiemelt stratégiai célja a foglalkoztatás növelése, a gazdasági növekedés elősegítése és a 2 célkitűzés fenntarthatóságának biztosítása. Bajnai Gordon hozzáfűzte, a foglalkoztatás bővítésén a jelenlegi kormányzat nem csak új munkahelyek teremtését érti, ide tartozik a képzés színvonalának emelése, az infrastruktúrális viszonyok fejlesztése, sőt a szociális helyzet javítása is.
A szlovák diplomácia közleményben adott hangot Abbéli aggodalmának, hogy a magyar fél nem méltányolja a szlovák kormány erőfeszítéseit, amelyeket a magyar ellenes jelenségek megfékezésére tesz. Szlovákia magyarországi nagykövetét a külügyminisztériumba rendelték egy diplomáciai jegyzék átvételére. Juraj Migás híradónknak elmondta, nyugalomra lenne szükség mindkét oldalon.
A külügyminisztériumban csak nem egy órás zárt körű találkozó során Szőke László szakállamtitkár átadott egy diplomáciai jegyzéket Szlovákia magyarországi nagykövetének. A kiváltó ok az utóbbi idők magyar ellenes incidensei voltak.
Úgy látjuk, hogyha a felelős vezetés egyértelművé tudja tenni, hogy mi az, amit tolerál, és mi az, amit nem enged meg az országában, akkor ezzel gátját lehet szerni sok negatív folyamatnak.
Juraj Migas évi szabadságát is megszakította a találkozó kedvéért. A nagykövetség épületében nyíltan beszélt a kialakult helyzet súlyosságáról, szerinte a közhangulat nem magyar ellenes Szlovákiában, viszont mindkét országban történtek olyan esetek, amelyeknek gátat kell szabni.
Mi a szlovák kormány részéről garantáljuk, hogy ezeket az ügyeket Szlovákiában kivizsgáljuk. Azt kérjük, hogy Magyarországon hasonlóan lépjenek fel a szlovák ellenes incidensek miatt.
A pénteken Nyitrán bántalmazott magyar nemzetiségű diáklány ügyében jelenleg is tart a nyomozás. Egyelőre a két elkövetőt még nem találták meg. A hétvégén letartóztattak viszont 3 kassai fiatalt, akik egy labdarúgó mérkőzésen magyar ellenes transzparenst vittek.
Arra adtam utasítást, hogy minden ilyen ember tartóztassanak le, az ügyészek ítéljék el őket, ez a legszigorúbb fellépés, ami nálunk létezik, és ezért én felelősséget vállalok.
A politológus szerint késve reagált a szlovák kormányfő a történtekre.
Politikailag nem kezelik jól ezeket az eseteket. Robert Fico nem kellően ítélt el a történteket, sőt későn is, és nem hajlandók aláírni azt a felhívást, amit Bugár Béláék adtak ki.
Szlovákiában több televízió és újság rasszizmus elleni felhívást tett közzé.
Robert Fico szlovák miniszterelnök ma a nyilvánosság előtt fejtette ki kormánya álláspontját a nyitrai magyar verés kapcsán.
Sem a kormány, sem én nem látjuk szükségét a felhívásoknak. Ez a kabinet kormányprogramjában rögzítette, hogy a szélsőséges megnyilvánulások minden formáját elítéli és keményen fellép ellene. Erre minket nem kell felszólítani. Én arra kérem a politikusokat és a médiát, hogy ezt az ügyet ne gerjesszék, mert azzal, hogy foglalkoznak vele, újabb és újabb teret nyitnak az ilyen megnyilvánulások előtt.
A magyar külügyminiszter ma román kollégájával tárgyalt. A megbeszélésen szó volt a regionális együttműködésről, a romániai magyar nyelvű felsőoktatásról, a Nabucco gázvezeték programjáról, a romániai kisebbségi törvény mielőbbi elfogadásáról, a Gosdú alapítványról szóló megállapodás romániai ratifikálásáról és a magyarországi román kisebbség helyzetéről. Göncz Kinga Markó Bélával, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökével is tárgyalt. Elmondta, a romániai kisebbségi törvény elfogadása garancia lenne arra, hogy ebben az országban ne lehessen már visszalépni a helyi magyarságot érintő eredmények terén. Markó Béla kifejezte elégedetlenségét amiatt, hogy a kisebbségi törvény parlamenti elfogadásának folyamata nem halad előre Romániában. A témával részletesen is foglalkozunk a késő esti híradóban. A külügyminisztériumnak nincs tudomása arról, hogy lenne magyar áldozata vagy sérültje a törökországi robbantásoknak, közölte Polgár Viktor szóvivő. Már a Viradóra 4 pokolgép robbant Marmarisban, egy pedig Isztambulban. Összesen 27 ember, köztük 10 brit állampolgár sérült meg. Közben délután Antalya üdülővárosában is robbantottak. Hárman meghaltak, sokan megsérültek. A robbanás oka egyelőre ismeretlen. A detonáció egy belvárosi kávézó előtt történt, ahol ezután tűz ütött ki.
Az első marmariszi pokolgépes robbantás egy mikrobuszban történt a város egyik sugárútján. A detonációban összesen 21-en sebesültek meg, 10 brit turista és 11 török állampolgár. A britek közül 4-nek súlyos, de nem életveszélyes az állapota. A két másik robbanás 3/4 óra leforgása alatt követte az elsőt, ezekben török média jelentések szerint senki sem sérült meg. Isztambul európai részében, Bakcillár negyedben csomagba rejtett pokolgép lépett működésbe. 6 sebesültek meg, valamennyien török állampolgárok, a helyi rendőrfőnök közlése szerint egyikük állapota sem életveszélyes. A robbantások elkövetését egyelőre egyetlen szervezet sem vállalta. A kurd szakadárok, baloldali radikálisok és iszlám fundamentalisták korábban több merényletet követtek el Törökországban, ahol az idegenforgalom a gazdaság húzó ereje. 2 nappal korábban a dél-törökországi Adanában robbant 2 pokolgép, 4 embert megsebesítve.
Az Isztambulba érkezőnek a tömegen kívül a legszembeötlőbb a rendőri jelenlét már évek óta. Mindez a turisták biztonságérzetét is szolgálja. A robbantásos merényletek azonban áttételesen a vendéglátást, az idegenforgalmat, ezáltal az utazási irodákat is érzékenyen érintik. A last minute utakra valószínűleg nem lesz sok jelentkező, de nehéz lesz újra életet lehelni a már évek óta bejáratott török programokba is.
Ugyanazok a partnerekkel, ugyanakkor a projekteket fölélénkíteni, az 2-3 év kell, hogy megmozduljon fölfele.
Törökországba júliusig a tavalyihoz képest mintegy 6,4%-kal kevesebb turista utazott. A visszaesést eddig a madárinfluenzának, a futball VB-nek és az alkoholfogyasztás körüli vitáknak tudták be. Most viszont a merényletek adják a negyedik okot, ami miatt valószínűleg nem zár jól idén a török GDP mintegy 14%-át adó turisztikai ágazat.
Televíziós Oscar 58. alkalommal osztották ki Los Angelesben az Emmy-díjakat. Mindjárt jönnek a részletek, előtte nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Ítéletidő Indiában 130-an meghaltak, 300-an eltűntek az áradásokban. Mától jelentős forgalomkorlátozások és útlezárások Dél-Budán, több villamos helyett pótlóbuszok járnak. 11 napos közel-keleti útjának első állomásaként Libanonba érkezett az ENSZ főtitkára, hogy személyes jelenlétével és tárgyalásaival erősítse az izraeli hadsereg és a Hezbollah között létrejött tűzszünetet. Kofi Annan tárgyalt Fuad Signore libanoni miniszterelnökkel, aki úgy nyilatkozott, hogy szép ígéreteket kapott a főtitkártól, azonban nem részletezte, hogy mik voltak ezek. Kofi Annan tárgyalásairól kijelentette, a libanoni kormány biztosította, hogy a legteljesebb mértékben betartják az ENSZ tűzszüneti rendelkezéseit. Most további külföldi hírek következnek röviden.
Robbanóanyaggal megrakott gépkocsijával nekihajtott egy merénylő egy rendőri ellenőrző pontnak az iraki belügyminisztérium előtt. 16-an meghaltak, 40-en megsebesültek. Divaniya városában 8-an haltak meg, és 74-en megsebesültek abban az összecsapásban, amely síta fegyveresek és iraki kormánycsapatok között zajlott le.
India északnyugati Rajasthan államában 130 halálos áldozatot követeltek az egy hete tartó özönvízszerű esőzések és a velejáró áradások. Mintegy 300-an eltűntek az árban, és 10-szer ennyi embert kellett kimenteni az elöntött településekről. Az árvíz váratlanul érte a lakosságot, hiszen ez a félsivatagos indiai állam inkább a szárazságtól szokott szenvedni.
A rövid kifutópálya okozta a tegnapi utasszállító katasztrófát Kentucky államban. A Comair légitársaság légijárműve, amelyen 50-en utaztak, röviddel a felszállás után zuhant le egy erdőbe. Csak egy ember, a másodpilóta élte túl a katasztrófát. Állapota válságos.
Ismét trópusi viharrá szelédült az Ernesto nevű hurrikán, amint óránként 95 km sebességű széllel megérkezett Haiti partjaihoz. A szélvihar korábban 120 km-es sebességgel pusztított Kuba szigetén és Floridában is. Az előrejelzések szerint Ernesto rövidesen ismét megerősödhet, az óriási esőzések miatt Haiti szigetén már is megemelkedett a folyók vízszintje, és több helyen megszakadt a telefon összeköttetés.
Európa legnagyobb utcai fesztiválját rendezték meg London Notting Hill negyedének szűk sikátoraiban. Az 1964 óta évente megtartott kétnapos karneválon közel 1 millió ember szórakozott, táncolva és dalolva vonulva végig majdnem 6 kilométer hosszan a Notting Hill negyeden.
Los Angelesben 58. alkalommal osztották ki az Emmy-díjakat, a kizárólag amerikai televíziós produkcióknak járó, televíziós Oscarként is emlegetett megmérettetésen, a legjobb drámai sorozat a 24 lett, a vígjátékok versenyében pedig a The Office című munkahelyi szatíra. Kiefer Sutherland vehette át a legjobb drámai színésznek járó díjat, míg ugyanezt a jutalmat a színésznők között a magyar származású Mariska Hargitay kapta.
Ismét itthonról, rajtad múlik. Az SZDSZ az önkormányzati választások előtt ezzel a névvel ismerteti a párt programjának legjelentősebb pilléreit.
Olyan országban szeretnénk élni, ahol a lehető legtöbb embernek a lehető legtöbb szabadságot tudja biztosítani a politika, ahol az emberek végre nem az államtól várják azt, hogy megmondja nekik, mi a jó, fogalmazott a kormánypárti politikus, aki elmondta, hogy a sorozat fontos eleme az emberi jogok és a szabadság kérdése. Gusztus Péter azt mondta, az SZDSZ mindent igyekszik megtenni azért, hogy Magyarország a lehető legjobb környezeti állapotba kerüljön a lehető legrövidebb idő alatt. Kiemelte azt is, az előző parlamenti ciklusban pártja kezdeményezésére valósult meg az antidiszkriminációs törvény. Mint hangsúlyozta, az SZDSZ másfél évtizede harcol a kirekesztés és a megkülönböztetés valamennyi formája ellen. A sikerhez azonban kevés az írott jog, a küzdelem sikeréhez kellenek öntudatos emberek, felvilágosult európai polgárok, tette hozzá Gusztus Péter. Öngondoskodás és mások jogainak tiszteletben tartása nélkül a szabadság nem értelmezhető fogalom, jelentette ki a liberális politikus.
22 plusz egy nap gyalog Budapesten. Ez a címe Tarlós István kampány körútjának, amelynek során minden nap más-más budapesti kerületbe látogat el. A főpolgármester jelölt a mai első napon Csepelt kereste fel.
A Fidesz-KDNP támogatással induló független főpolgármester jelölt az óbudai hajógyári szigeten szállt vízre. Innen hévvel folytatta útját Csepelre, ahol többek közt tájékozódott a csepeli csatornázottság, illetve a természet és környezetvédelem helyzetéről.
Nem véletlen, hogy Csepel az első állomás. Ennek a 16 évnek Csepel talán az egyik legnagyobb vesztese. Királyerdőn csatornát ígértek, gerincút építést ígértek, panelfelújítást ígértek, a Galvani híd kiépítését ígérték, ehelyett bezártak egy kórházat, más Csepel nem nagyon kapott. Most kíváncsi vagyok, hogy a saját szememmel mit látok ott, és mit hallok az ottani emberektől.
A főpolgármester jelölt Budapesten a közterületek rendjét tartja a legfontosabbnak, a közlekedés, a parkolás, a közbiztonság problémáinak megoldását. Mint mondta, a politika helyett az együttműködést, a széthúzás helyett a közös felelősségvállalást helyezi előtérbe.
Egyszerre két felújított könyvtárral lett gazdagabb Csepel. Haladva a korral, a legmodernebb adathordozók is helyet kapnak itt.
600 négyzetméteren több mint 40 ezer dokumentumból válogathatnak az érdeklődők. A könyvek, folyóiratok mellett CD, CD-ROM, hangos könyv, videó, DVD, valamint több ezer darabos hanglemezgyűjtemény áll a látogatók rendelkezésére. A könyvtári ellátás mellett internet hozzáférést is biztosítottak a sétáló utcai könyvtárban.
Papír zizegése. Az nagyon fontos, az valamilyen üzenet, amit nem lehet semmivel se pótolni, hiába lapozhatunk már a számítógép képernyőjén is könyveket, az nem ugyanaz, mint megfogni a papírt.
Van tehát létjogosultsága a Gutenberg galaxisnak, állapította meg a kerület polgármestere is.
Meggyőződésem, hogy ilyen és ehhez hasonló korszerű létesítmények létrehozásával, a meglévő könyvtári hálózat további fejlesztésével a következő években a könyv visszanyerheti nevét és jelentőségét.
Mától jelentős forgalomkorlátozások léptek életbe a 4-es metró két új állomásának építése miatt. Dél-Budán több villamos helyett pótlóbuszok járnak.
A 41-es, a 47-es és a 18A jelzésű villamosok helyett mától pótlóbuszok közlekednek a Móricz Zsigmond körtérről. A helyszínen információs táblákat helyeztek ki, és a rendőrök is egész nap segítenek a közlekedésben. A 18-47 V jelzésű villamos pótlóbusz a Móricz Zsigmond körtér, míg a 41 V jelzésű pótlóbusz a Szent Gellért tér irányába szállítja az utasokat. Az átszállások megkönnyítése érdekében a villamos és a pótlóbuszok mindkét irányban közös peronnál állnak meg a Fehérvári úti megállókban, valamint a Bartók Béla úton a Kosztolányi Dezső téri megállóban. A Fehérvári és a Bocskai út kereszteződésében szintén a metróállomás építése miatt a villamosok csak a Kanizsai utcáig közlekednek. A várhatóan egy évig tartó munkálatok miatt a lezárt területeket az autósok az Etele és a Hengermalom út irányába kerülhetik el. A 4-es metró első szakaszát előreláthatólag 2009-ben adják át.
Másodszor rendezték meg Gödöllőn a Divák estjét. A jótékony célú divat bemutatón énekesek, sportolók és tévés hírességek öltötték magukra a tervezők ruháit. A kifutón híradónk is képviseltette magát, Varga Edit kolléganőm Korsánszki Dóra ruhakölteményét viselte.
Hajlak, smink, több órányi készülődés és izgalom, mindez csak játékból. Az est lényege ugyanis inkább a szórakozás és a jótékonyság volt. Varga Edit divattervezője is ezért vállalta a felkérést.
A bevételt természetesen mindig a kórházaknak adjuk oda, tavaly a Mosolygó kórháznak, idén pedig a Montag Imre alapítványnak megy ez a pénz, és ezért veszek részt rajta, mert nekem is van egy kisgyerekem.
Korsánszki Dóra mellett Kecskeméti Rozália és Mészáros Dóra alkotása is felvonultak. A kollekció tehát mesteri volt. Profi modellhez méltó szereplést mégsem várt senki az alkalmi manökenektől. Hiába, a maximalisták ennek ellenére lámpalázasak voltak.
Picit azért van bennem druk, mert az ember kilép a saját megszokott közegéből, akkor azért kicsit izgul, még szerencsé, hogy híradóban csak ülni kell, ott nem kell magas sarkóba járni. De ha jól emlékszem, akkor legutóbb gyerekkoromban csináltam ilyet, amikor anyukám kétszer nagyobb magas sarkójával és kalapjával illegtem-billegtem. Úgyhogy most megpróbálom még egyszer.
Ment neki. Edit tavaly még csak vendégként vett részt az esten. Idén pedig akkora sikere volt, hogy divattervezője felkérte modellnek egy újabb divat bemutatóra.
Most következnek a sporthírek Szőke Viktóriával, a késő esti híradó pedig 9:30-kor lesz. Várom önöket, viszontlátásra.
Köszöntöm Önöket, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöksége mai rendkívüli ülése után könnyen lehet, hogy mégsebb szeptember 2-án kerül sor a rendkívüli közgyűlésre. Arról is határoztak, hogy a felügyelő bizottság vizsgálja meg, rendelkezésre áll-e a közgyűlés kezdeményezéséhez szükséges mennyiségű aláírás. Az ülés folyamán Csötödi Sándor írásban lemondott elnökségi tagságáról. A további részletekről a ma esti sportarénában lesz szó, ahol Csötödi Sándor vendégünk lesz. A magyar labdarúgó válogatott a hétvégén szombaton Európa-bajnoki selejtező mérkőzést játszik hazai környezetben a norvégokkal. Ma délben Bozsik Péter szövetségi kapitány sajtótájékoztatót tartott, amelyen mindenek előtt a meccs helyszínéül szolgáló Puskás stadion gyepszőnyegének minősége került szóba.
Ma délben játékra alkalmatlan volt a Puskás Ferenc stadion gyepszőnyege, így egyelőre még nem lehet tudni, hogy a magyar válogatott hol játssza szombati Norvégia elleni EB selejtezőjét. Az is elképzelhető, hogy a Szuza Ferenc stadion ad otthont a mérkőzésnek. A helyszín tehát még bizonytalan. Minden esetre az eredményes játék begyakorlására még szűk egy hete van Bozsik Péter csapatának.
Én is úgy érzem, hogy azért egész más egy tétmérkőzés, mint egy barátságos találkozó, de azért én annak nem örülnék, hogyha a magyar-norvégra olyan nagy hangsúlyt fektetnénk, hogy ez túlzott terheket, görcsös terheket jelentsen a csapatnak. A játékosság, a könnyedség, a váratlan megoldások, az a játékkészség, ami azért a magyar futballt mindig jellemezte, ennek kellene a játékunkban megjelennie, mert csak akkor tudjuk legyőzni a norvégokat, hogyha rájuk tudjuk kényszeríteni a saját játékunkat, hogyha túl tudjuk őket játszani.
Amiben nem szabad belemenni, ugye nem kell ívelgetni, nem kell velük annyit ütközni, hanem el kell tenni a labdát ezekkel rövid passzokkal, ugye, amit gyakorlunk, mert ugye akkor nem férnek hozzá a labdához is, ugye egy idő után. Azért, hogyha valaki nem ér a labdához, ezt az angolok ellen is láthatták a magyarok. Tehát ugye elbizonytalanodik, egy angol csapat is elbizonytalanodott. A két edző, ugye a szövetségi kapitány és a Döme ketten nagyon jól összepasszolnak. És én úgy gondolom, hogy az öltözőben az is nagyon sokat számít, ahogy ott a Döme ott előadja azt, hogy ő hogy játszott, meg ő közülünk jön, lehet hinni neki. És hogyha mit tudom, a 11 játékosból 6-nak van egy olyan érzése, hogy kicsit félne, ő le fogja venni a terhet a csapatról.
Nemrég érkezett a hír, Rádh Géber László újabb két évig lesz a Mizo Pécs bajnok női kosárlabda csapatának vezetőedzője. A folytatásban is maradunk a focinál, de külföldre invitáljuk önöket. A holland és a francia bajnokság hétvégi fordulójában rendezett egy-egy mérkőzés góljait láthatják.
Mivel az Ajax a múlt héten meglepetésre kiesett a bajnokok ligájából, csak az UEFA kupában folytathatja, a hétvégén pedig a holland bajnokságban próbált vigasztalódni. Sokáig a Breda elleni idegenbeli meccs sem úgy alakult, ahogyan azt Amsterdamban elképzelték, hiszen egyrészt Huntelaar elsőrangú szabadrúgása nem ment be, másrészt a szünet után betalált a bredai Edwin van Graaf. A Henkten Kate által irányított Ajax szerencséjére jött Wesley Sneijder, és bár Huntelaarnak 11-esből sem sikerült a gólszerzés, előtte és utána bomba gólt lőtt az apró középpályás. Hogy a bredai védelem eközben mit csinált, azt fedje jótékony homály. Minden esetre a hazaiakon már az sem segített, hogy a hajrára Pető Tamás is beállt. Ha nehezen is, de az Ajax élett a 3 pont.
Mindenképpen az e hétvégi francia forduló egyik legérdekesebb mérkőzése volt a Saint-Étienne-Lan találkozó, amelyen Dömon öngólja már a 17. percben vezetéshez juttatta a hazaiakat. A zöldmezesek még az első félidőben megduplázták előnyüket, mi több az 56. percben Feindunó találatával már nagy arányú hazai vezetést mutatott az eredményjelző. A 75. perc aztán újabb öngólt hozott, igaz ezúttal egy Saint-Étienne játékos csúsztatott saját hálójába. 10 perccel a találkozó vége előtt pedig még a játékvezető is megszánta a vendégeket, akik egy igen érdekes körülmények között megítélt büntetőt értékesítettek. 3-2 arányban így is jobb volt egy góllal a Saint-Étienne, amely sorozatban harmadszor nyert a francia bajnokságban.
Ma 20 órától szokásos hétfő esti magazin műsorunkat a Sportarénát láthatják. Nézi Jenővel 3:40-kor pedig friss sporthírekkel jelentkezünk. Addig köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Geomagazin. A világ ezer arca. Geomagazin. A tudás öröme.
Cerbona. Álmodod az életed, vagy éled az álmodat? Ne csak álmodozz, gyűjtsd a Cerbona pontokat. Most milliós álomutak várnak rád. Let me baby do, baby. Won't you let me get to know you? Put my loving arms around you.
kedves sajt minőségi alapanyagokból különleges odafigyeléssel készül, ettől olyan ellenállhatatlan.
Kóstolja meg a még finomabb medvekrém sajtot is. Medve, csak szeretni lehet.
Segítsük a Fradit! Lipcsei Péter, Dragonel Attila és Kemenes Szabolcs saját kezű aláírásával ellátott mezét ajánlja fel jótékonysági árverésre. A mezekre a Duna Televízió augusztus 28-ai Sportaréna című műsorában lehet majd licitálni. A befolyt összeggel a Fradi szurkolók szeretett csapatukat tudják támogatni.
Hajrá, Fradi!
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Változékony volt ma a Kárpát-medence időjárása. Az a kiterjedt felhőtömb, amely éjszaka, illetve a reggeli délelőtt is, sőt keleten még a délutáni órákban is sok felé okozott esőt, záporokat, helyenként zivatarokat is, lassan kelet felé már elhagyta a Kárpát-medencét. Ugyanakkor északnyugat felől egy kiterjedt hidegfront felhőrendszere éri el ezekben az órákban térségünket, és ez bizony sok felé okoz majd a most következő 24 órában csapadékot, és bizony jóval hűvösebb levegőt is szállít ide a Kárpát-medencébe. Éjszaka, ahogy említettem, nagyon sok lesz felettünk a felhő, szinte mindenütt beborul és számítani kell csapadékra, esőre, záporokra, helyenként akár heves zivatarokra is. A hőmérséklet hajnalra általában 10 és 15 fokig csökken. Aztán holnap délelőtt változóan felhőségre tekinthetünk fel, nyugaton akár már a nap is előbújhat, ugyanakkor a délelőtti órákban a Kárpát-medence középső, illetve keleti részein még mindenképpen szükségünk lehet az esernyőre. A szél északnyugatira fordul, helyenként megerősödik, és ez bizony tovább csökkenti majd hőérzetünket, hiszen a hőmérséklet csúcsértéke a délutáni órákban is mindössze 17 és 21 fok között várható. Egyébként délután már több lesz a napsütés, inkább csak északkeleten és elszórtan kell számítani csapadékra. A frontérzékenyek bizonyára már pontosan tudják, hogy sajnos most hidegfronti hatással kell megküzdeniük. Nagyon sok a virágpor a levegőben, akik érzékenyek a parlak fűre, az ürömre, a csalánfélékre, illetve a pázsit fűfélékre, azok mindenképpen legyenek óvatosak és vigyázzanak magukra. És akkor lássuk a folytatást. Szerdán még mindig nem lesz melegünk, a hőmérséklet ezen a napon 15 és 20 fok között alakul majd, és inkább a Kárpát-medence északkeleti, keleti tájain kell számítani, még csapadékra, változóan felhős lesz az ég egyébként egész nap. Aztán csütörtökön már picit több lesz a napsütés, de még mindig előfordulhat eső, zápor, illetve helyenként zivatar is. 16-22 fok között alakul majd a nappali csúcsérték. Pénteken már kellemesebb lesz az időjárás, 20 és 25 fok vár ránk a hét utolsó munkanapján, és jóval több lesz a napsütés is. Kedves nézőinket, megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is, most pedig kérem nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
Az ember időtlen álma az égbolt meghódítása. A repülés első korszakát a kudarcok és a csalódások jellemezték, de ezek sem tántorítottak el senkit attól, hogy megpróbálkozzon a végső cél elérésével. A 20. század végén újra megjelent egy megszállott aviátor. Dr. Graham Dorrington a dél-amerikai Guyana dzsungelét akarta meghódítani Zeppelin léghajójával. Izgalmakkal és rejtélyekkel teli dokumentumfilm egy szenvedélyes tudósról, aki sosem adta fel. A fehér gyémánt. Werner Herzog filmje csütörtökön 20 órakor a Duna Televízióban. 1828 nyarán egy férfit találnak Nürnberg főterén. Nem tud se járni, se beszélni. Felnőttként született. Az elvadult külsejű Lelenc hamar rájön, hogy az otthontalan új világ idegen számára. Mindenki magáért, Isten mindenki ellen.
Tőlem fél mindenki.
Kaspar Hauser. Werner Herzog filmjét, amely Cannes-ban elnyerte a zsűri nagydíját, csütörtökön tekinthetik meg a Duna Televízióban.